Tehát szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, folytatjuk tovább Jelenések könyvének a folyamatos tanulmányozását, és a mai alkalommal két hosszú fejezethez érkeztünk. Ezeket ketté választani nem volt értelme, mert ugyan hosszú a két fejezet, de egymáshoz tartozik rendkívül szorosan. A 17. és a 18. fejezetről lesz szó, ahogy tetszenek látni a címet a táblán, Babilonnak a hatalmáról és végső bukásáról lesz szó. Így hirdettük meg ezt a programunkban, hogy a Jézus Krisztus eljövetele előtti vallási zűrzavar és bukása. Ugye említettünk már néhány dolgot Babilonról az elmúlt előadásokon, hiszen az utolsó 7 csapás közül az 5., a 6. és a 7. csapás Babilonra zúdul. És ugye említettem azt, hogy a Babilon név, ugye ez a Bábel héber szó, ez annyit jelent, hogy zűrzavar. De kettős jelentésű a szó, mert a bábili Sumér-Akkád név viszont annyit jelent, hogy a menny kapuja. Tehát amit az emberek a menny kapujának látnak, az Isten szemében és az igazán hívő emberek szemében zűrzavar. A történelem végén előálló és az egész világon elterjeszkedő valláspolitikai hatalomról van szó, amely ezt a jelképes nevet kapja a Bibliában, hogy Babilon. Na most hadd vessem fel a kérdést, hogy ez a 17. és 18. fejezet, ez hogyan illeszkedik a Jelenések könyve eddigi folyamatába? Ugye a Jelenések könyve 15. és 16. fejezete elmondta a 7 utolsó csapást. Tehát ez egy külön egység, ez a 15. 16. fejezet. És ahogy lenni szokott ez a Bibliában, nem csak itt máshol is, de főleg itt Jelenések könyvében, elmond egy bizonyos eseménysorozatot, a 7 csapást, és utána visszatekint a 7 csapást közvetlenül megelőző történelmi szakaszra, ezért rajzoltam pirossal a 7 csapást, és ott van egy nyíl fölötte, hogy a 7 csapás után, ugye a 7. csapás már a történelem befejezésébe torkolik, Jézus második eljövetelébe, itt nem fejeződik be a Jelenések könyve, hanem utána a 16. fejezet után jön a 17. és 18., ami visszatekint a 7 csapást közvetlenül megelőző időszakra, nehogy úgy tessenek gondolni, hogy ezek évszázadok vagy évtizedek, ezek valóban csak évek már. Ez a 7 csapást közvetlenül megelőző időszak, ez szinte azt mondhatnám, hogy néhány év, vagy talán annyi sem. Mivel előttünk álló történelmi eseményekről van szó, rendkívül óvatos leszek az azonosításokban, de a fő vonala a proféciának az nagyon biztosan kitapintható. Két alapvető szempontra szeretném felhívni a figyelmüket. Miről is beszéltem 2 héttel ezelőtt az armageddoni csatával kapcsolatban? Ugye azt mondta el ez a 6. csapás, hogy Babilonra, amikor a 6. csapás lezúdul, akkor kiszárad az Eufrátesz vize. Kiszárad az Eufrátesz vize. Csak ennyire hadd utaljak vissza, talán sokan emlékszünk még erre, hogy a napkelet felől jövő királyoknak útkészítessék, stb. Kiszárad az Eufrátesz vize a 6. csapásnál. Most ebben a visszatekintésben az egyik dolog, ami felkelti a figyelmünket, hogy János apostol rettentő sok vizet lát. Az egész világot úgy látja, mint egy hatalmas tengert, hatalmas vizeket, amelyen kibontakozik a Bibliának a legfélelmetesebb látomása. Nyugodtan mondhatom, hogy a legfélelmetesebb látomás, hogy ezeken a hatalmas vizeken kiül, kik ülnek. Tehát persze, hogy a 7 csapás előtti közvetlen időszak, mert a csapások következtében szárad ki a víz, ugye a vizeket már azonosítottuk, de itt van a táblánkon, szó szerint a Jelenések 17. fejezet 15. verse azonosítja a sok vizek, amelyeket láttál nemzetek, nyelvek, sokasságok, népek. Tehát a 6. csapásnál kiszáradnak a vizek. Most itt a Babilon hatalmának a bemutatásánál hatalmas vizeket látunk. Tehát óriási embertömegek, országok képezik az alapját ennek a Babilonnak, amelyre ugye ez a fenevad és a parázna asszony együtt a kettő Babilon települ. A másik árulkodó dolog a 18. fejezetben tűnik majd a szemünkbe, amikor azt mondja magáról ez a sok vizeken és a fenevadon ülő parázna asszony, hogy nem vagyok többé özvegyasszony. Na most a Bibliában ugye az asszony is egy széltében, hosszában használatos jelkép. A parázna asszony az mindig a hitehagyó egyház, illetve hitehagyó egyházak jelképe. Az özvegyasszony, noha parázna, de özvegy, az az államhatalomtól elvált egyház és egyházak jelképe. Amikor ő azt mondja, hogy nem vagyok többé özvegyasszony, akkor megint nyilvánvalóan a Biblia jelképes nyelvezetében olyan egyszerű ez az azonosítás, mire utal, hogy állam és egyház teljes összefonódottságban van. Tehát ez is világos dolog lesz, hogy ez a hétcsapás előtti időszak, hogy az egész földre kiterjed a parázna asszonynak a hatalma, tehát a hamis egyház és egyházak hatalma, ezeket majd meglátjuk egészen pontosan. De a 18. fejezetben is van, csak két árulkodó jelenetet idéztem tehát fel, amikor azt mondja, hogy ő nem özvegyasszony tovább. Persze ezért van hatalma, mert állam és egyház összefonódik a történelem végén. Nagyon szoros összefonódottságban van. Hát ennyit szeretnék csak előre vetni annak bizonyítására, hogy nagyon fontos része ez a Bibliának. Mert megmutatja azoknak az embereknek, akik ebben a történelmi időszakban élnek, és a mi történelmi időszakunk tulajdonképpen egy szép, lassú belemenetel ebbe a korszakba, amikor állam és egyház egyre inkább összefonódik, mégpedig az egész földkerekségen, amikor a földkerekség összes népét, nemzetét a vallás és az egységes világkormányzat jegyében egyesíteni szeretnék, tehát nyugodtan mondhatnám, hogy a mi történelmi korunk, ezek az évek, amelyekben most mi élünk, egy szép, lassú, de nagyon is határozott beletorkollás abba a folyamatba, amelyet most itt a 17. és majd később a 18. fejezetben látni fogunk. Hát most különös dolgot választok, az egész fejezetet fel kell olvasnom, mert az egész fejezet egymáshoz kapcsolódik, minden kijelentése. Nagyon sok kijelentés lesz ebben a 17. fejezetben, kiemelnék részeket belőle, és természetesen, akinek kérdése van, mondtam, nyugodt körülmények között a szombat esti Dániel könyve magyarázatok után felteti ezeket a kérdéseket. Jelenések könyve 17. fejezetében tehát az első verstől olvasom. És jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szólt velem, mondván nékem. Jöjj és megmutatom néked a nagy paráznának károsztatását, aki a sok vizen ül. Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy vörös fenevadon, amely teljes volt káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és 10 szarva volt. Öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett arannyal, drágakővel és gyöngyökkel. Kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. És láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől, és nagy csodálkozással csodálkoztam, mikor láttam őt. És mondta nékem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva van. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs. A mélységből jön fel, és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe világ alapítása óta, látván a fenevadat, mely volt és nincs, noha van. Itt az elme, melyben van a bölcsesség. A 7 fő, a 7 hegy, melyen az asszony ül. Király is 7 van, az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött, és mikor eljön, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, mely volt és nincs, az maga a 8. és a 7 közül való, és a veszedelemre megy. A 10 szarv pedig, melyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, de a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ő vele való elhívottak és választottak és hívek is. És mondtanékem, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. És a 10 szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát és megégetítő tűzzel. Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míg nem betelnek az Istennek beszédei. És az asszony, amelyet láttál, ama nagyváros, melynek királysága van a földnek királyain. Kedves hallgatók, a Bibliának megrendítő fejezete ez. Olvassuk is a 6. versben, hogy János apostol nagy csodálkozással csodálkozott. Ezt ma így mondanánk, megrendült, megborzadt. Mert János apostol ezeket a jelképeket ismerte, ezek ószövetségi jelképek. Fel is írtam a táblára, tetszenek látni, hogy a parázna asszony Ezékiel könyve 16. fejezetében, Jeremiás könyve 2. fejezet 20-tól 24. versében, Hósás könyve 7. fejezet 4. versében már azonosítást nyer. A parázna asszony mindig a hűtlen egyház jelképe, vagy hát hűtlen egyházak jelképe. Felhívnám a figyelmet, hogy itt a magyar fordításból nem annyira derül ki, de az 5. versben, amikor azt mondja a Babilon után, hogy a paráznáknak és a föld utálatosságainak az anyja. Ugye általában minden nyelvben van himnem és nőnem, a görögben is van, és itt a paráznáknak ez nőnemben áll. Tehát ezt így kellett volna lefordítani, hogy íme a Babilon, aki a parázna lányoknak, vagy parázna asszonyoknak. Tehát itt ebben a látomásban, ami előttünk áll, van, hogy úgy mondjam, egy fő parázna, tehát egy fő prostituált, és ahogy lenni szokott, mert hát az undorító jelkép innen van elemelve, ahogy lenni szokott, ugye egy bordélyházban is van egy főnök, és vannak ugyebár megfizetett beosztottai, tehát van egy főparázna, és vannak mellékparáznák. Elismerem, hogy ez megborzasztó jelkép, de a Biblia azért használ ilyen undorító jelképet, mert körülbelül ez fejezi ki a lényegét. Tehát a Biblia soha nem túloz, vagy soha nem használ olyan jelképet, ami bennünket félrevezetne, ami a lényeget kifejezi. Most ezt János apostol ismerte. Mert János apostol tudta azt, hogy a napba öltözött asszony, amit ő látott a 12. fejezetben, hogy azt mondta, hogy láthatott nagy jel az égben. Egy asszony, aki napba volt öltözve, fején a sarló, a holtsarló volt a lába, jött a fején a 12 csillagból való korona, és ugye ezt látta a 12. fejezet szerint, ez a tiszta egyház jelképe, a napba öltözött asszony. A parázna asszony az mindig a hamis egyházaknak a jelképei, amelyek ugyan nevükben és kinyilatkoztatásaikban ott használják talán a keresztény nevet, vagy Krisztusra hivatkoznak, de a tanításaikban és a cselekedeteikben Krisztushoz hűtlen, Krisztussal ellenséges egyházak. Aztán János apostol ismerte a fenevadat is, mert a fenevad Dániel könyvének a legfőbb szereplője, legfőbb jelképe. A 7. fejezettől kezdve a 8., 9., 12. fejezetben játszik nagy szerepet, és Jézus Krisztus Máté evangélium a 24. fejezetében őróla beszélt, nem is szólva arról, hogy Jelenések 13. fejezet első részében újra látta ezt a tengerből feljövő fenevadat, hiszen most is a tengeren ül, a sok vizeken ül János apostol, tehát ezt pontosan tudta az apostol, hogy ez Rómát jelenti. A vizek. A vizek nem csak Jelenések könyvében, itt a 17. fejezet 15. versében nyer azonosítás, bár szövegszerűen ez az azonosítás. A minden bibliai jelképet való azonosít a Biblia. De a Dániel könyve 7. fejezete is így kezdődik, nem? Hogy a próféta látott hatalmas vizeket, a szelek felkorbácsolták a vizeket, és hatalmas tengeri háború keletkezett, és ezekből a vizekből jött elő először az oroszlán, aztán a medve, aztán a párduc, és végül a fenevad. Na most János apostol miért rendült meg? János apostol azért rendült meg, mert ő neki az Isten bemutatta, hogy a földi történelem végén egy az egész földre kiterjedt hamis vallásosság lesz úr a föld felett. Ez a hamis vallásosság minden népen és nemzetben ott találja az alapját, tehát ugye a hatalmas vizeken van ez a parázna asszony. Ennek a parázna asszonynak van egy olyan, állat, amit meg tud lovagolni, tehát a fenevad. Tehát itt a fenevad és a parázna asszony, az egyik tartja a hátát a másiknak, a másik meg rajta ül, tehát megint a hatalom, a világi hatalom és az egyházi hatalomnak az összeszövődése. És János apostol ennyit, amit önöknek elmondtam, ennyit biztosan értett ebből a látomásból. Szóval a történelem végén az egész világra kiterjedően egy hamis vallásosság, méghozzá egy Krisztus nevét elorozó hamis vallásosság lesz az Úr. Hát ebbe az apostol majdnem belerokkant. Azért is érdekes másrészről ez a látomás, mert a látomás után egy hallatlanul pontos azonosítási sor következik. Elkezd itt azonosítani, jön ugye az angyal, mert onnan indul ki a dolog, hogy egy a hét angyal közül, aki kitölti majd a hét csészét, a hét csapásporát, az egyik meg akarja mutatni, hogy még a csapások előtt hogy is néz ki a világ állapota. És miután először megmutatta ezt a látomást, maga a látomás rendkívül rövid, de a látomást azért elemeznem kell, mert nem csak ennyi van ott, hogy vizek, meg fenevad, meg paráznasszony, van ott még más is. De a látomás után ugyanez a mennyei lény elkezdi azonosítani a jelképet, elkezdi a hét hegyet, a hét fő, amit láttál, a hét hegy, elkezdi azonosítani a 10 királyt, elkezdi azonosítani ugye a fenevadat, nagyon részletesen beszél, 5 fej elesett, egy megvan, egy majd jön nagyon rövid időre, és még jön majd egy 8. is, szóval első hajlásatán rejtélyes dolgok ezek, de ezeknek is a végére szeretnénk járni. Utána a 10 királyról elmondja, hogy ezek erejüket és hatalmukat a fenevadnak adják, és hogy ez a világ méretű egész összeszövetkezés, hogy mennyire világosan Isten ellenes és kimondottan Krisztus ellenes hatalom, azt a 14. vers ezzel a megdöbbentő kijelentéssel mondja ki, ezek a bárány ellen viaskodnak. Ezek, amiket bemutattam, a víz, a fenevad, a 10 szarv, a paráznák, a főparázna, mind akiket elsoroltam, ezek. Ugye csodálatos, nyelvtanilag itt csodálatos, elkezdi azonosítani, és aztán összefogja, ezek a bárány ellen hadakoznak. Tehát, hogyha valaki túlzónak látná az eddig elmondottakat, felhívom a figyelmét, hogy nem csak jelképekben mondja ezt ki Isten, hanem szó szerint azt mondja, ezek a bárány ellen hadakoznak. Ugye a bárány mindig Krisztus jelképe. Tehát ez az egész, amit neked bemutattam, és nektek bemutatok, Ez tulajdonképpen a bárány, a Krisztus ellen való hadakozás. Nagyon megdöbbentő dolog ez tehát, és azt hiszem ok arra, hogy egy kicsit ezt a látomást megismerjük, és megnézzük, hogy miről is van itt szó, itt ebben az első 6 versben, mert hogyha a látomást megértjük, akkor tulajdonképpen pontról pontra megértjük a jövőnket, ami előttünk áll, ami vár ránk. Mielőtt ezt azonosítanám, felírtam a táblának a felső részére, hogy azért milyen csodálatos a Biblia. Mielőtt bemutatna ezt a nyomasztó, ezt a sötét jövőt, ugye, tehát a hét csapást, aztán utána most a hét csapás előtti borzalma, zűrzavar. Ugye a Jelenések könyvében olvastunk mi egy 7. fejezetet is, hogy ugyanebben az időben lesznek elpecsételtek, lesznek oltalom alá jutott emberek, lesznek olyan emberek, akik a bárányt követik. Most megtudjuk azt, hogy lesznek hatalmak, akik a bárány ellen viaskodnak. De mikor megtudtuk mi már a Jelenések könyvéből, már a pecsétlátomásban, mert ott a 6. és 7. pecsét között volt ez a Jelenések 7, az elpecsételés, hogy lesznek olyan emberek, akik a bárányt követik, valahová megy. Továbbá a Jelenések 14. fejezetében megtudtuk, hogy ezek tulajdonképpen abban az időben, amikor ez az óriási valláspolitikai szövetség kialakul, és az egész világon szinte úrnak látszik lenni, eközben fog felhangozni a tiszta, az igazi evangélium hirdetés, szintén az egész világon. Fej-fej mellett folyik a küzdelem a jó és a rossz erői között. Az egész világon átütő erővel az a nagy evangélium hirdetés, amiről Jézus ezt mondta a Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy ő addig nem jön el, míg minden embernek nem ad lehetőséget arra, hogy megismerje őt, és megismerje az igazi evangéliumát. Ez a történelemnek a legnehezebb helyzetében fog felhangozni. De tessenek elgondolni, amikor az egész föld felett ott van egy államoktól és egyházaktól való összefonódottság, egymás erősítése, egy, mondhatnám, egy totalitárius vallási diktatúra. Ma így mondjuk az újságokban így tetszenek olvasni. Nem szeretem az idegen szavakat. Tehát az egész föld fölött uralkodó vallási, politikai egyeduralom. Eközben hangzik fel majd a nagy evangélium hirdetés. Eközben hangzik majd az a bizonyos hármas angyali üzenet. Eközben fog felhangozni az, amiről nem én beszéltem, Vankó Zsuzsa beszélt pár héttel ezelőtt az emberiséghez szóló utolsó üzenet című előadásunkon. Hogy mi lesz az emberiséghez szóló utolsó nagy üzenet, átfogó nagy megszólítás, ami minden emberhez el fog érni. És amiután Isten ezt biztosította minden ember számára, akkor lejár ez a fehérrel jelzett időszak, amiután Isten oltalmat ad azoknak, akik élni akarnak, de nem adhat oltalmat azoknak, akik tovább folytatják az emberi, az önző elgondolásokat és cselekedeteket. Tehát hatalmas horderei dolog ez, és mondom, előttünk áll szinte, azt lehet mondani a bibliai proféciák szerint, amikor látjuk ezt a vallásnak és politikának ezt a döbbenetes összefonódását a mai napokban, szinte azt mondhatnám, hogy hónapok és évek, pár év választ el ettől az időszaktól, amikor Jelenések 17. fejezete tökéletesen beteljesedésbe megy. Hát ezért fontos a látomást megértenünk. Hát először is a látomásban úgy gondolom, hogy a legfőső hatalom vonja magára a figyelmet, a paráznaasszony tudnélik. Nézzük meg mind a három jelképet, a paráznaasszonyt, a fenevadat és a sok vizeket. Mit tudunk meg erről a paráznaasszonyról? Azt mondja az első vers mindjárt, hogy jöjj és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vízen ül. Egy percre kétséget nem hagy előttünk a Szentírás, hogy itt bemutat egy világhatalmat, de Isten előtt ez egy elvetett és kárhoztatandó dolog. Szóval ez nem az ő eszköze, nem az ő műve, noha az ő nevében jön majd. Azt mondja, megmutatom a paráznának kárhoztatását, ez össze fog omlani, össze fog dőlni. Ahogy már a hatodik csapásnál láttuk, hogy kiszárad az Eufrátesz, és össze is dől. Első vers. Azt mondja, a sok vízen ül. Tehát ez a parázna tulajdonképpen minden népnek és minden nemzetnek a bizalmát meg fogja szerezni. A sok vízen ül. Második vers. Akivel paráználkodnak a föld királyai. Itt részekre bontja a Szentírás. Azt mondja, a politikai hatalmak, tehát kormányok, országok vezetői teljes erejükből azon vannak, hogy ezzel a parázna asszonnyal a szövetségüket mind szorosabbra fonják. Ez egy eltökélt szándékuk. A földi történelem végén az államhatalmak, a kormányok, a nemzetek vezetői mohón kapnak az egyházak segítsége és szövetsége után, mert nem tudják az embereket kormányozni. És ezért is fonódik össze vallás és politika. Akivel paráználkodnak a föld királya, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. De figyeljük meg, hogy ezek szerint ez a parázna asszony, hogy úgymond leitatja a föld lakosait. Tehát egy borzalmas dolog, hogy ez egy részegítő itallal a nagy embertömegeket is megszerzi magának. Most, kedves hallgatók, itt egy nagyon fontos dologra szeretnék rámutatni, amit már néhányszor említettem, de csak úgy körözve, csak úgy szőrmentén, hogy ez már az emberiség történelmében néhányszor előfordult, hogy vallás és politika szövetségre lép. A legutolsó hatalmas előfordulás ez a középkort előidéző Nagy Konstantinusz időszak volt, amikor ugye a római államhatalom felhagyott a kereszténység üldözésével, megkötötték a nagy szövetséget állam és egyház között, ugye a 313-as milánói ediktumtól számítjuk ezt az időszakot, És a negyedik századtól fogva kialakult egy olyan berendezkedés, amelyben az állam és a vallás, a trón és az oltár szövetség, hogy akkor mondták, teljesen összekapcsolódott. Ez eredményezte a középkort. Na de tulajdonképpen ez egy olyan felülről az emberekre és a nemzetekre diktált erőszak volt. Például ugye a magyar történelmből is tudjuk, amikor a magyarok bejönnek Európába, kész tények elé kerülnek, itt nincs mit már önállóan gondolkodni vagy nemzetet építeni, vagy elfogadják az európai helyzetet, vagy elfogadja ugye a koronát attól, aki adja, és ezzel vazalusa lesz a királyunk a pápának, vagy nem. Akkor viszont nincs helye Európában. Tehát ez, hogy úgy mondjam, egy felülről diktált szövetség, és ehhez képest a végső idők valláspolitikai szövetség egészen más lesz. Tudnék, a végső idők valláspolitikai szövetsége az nem egészen a felülről az emberekre diktált szövetség, hanem a nagy embertömegeket lerészegítik. Hogy az embertömegek vágyakozzanak arra, hogy a vágyaik ne továbbja az legyen, hogy itt az egyházaknak és a vallásoknak aktívaknak kell lenniük. És mi készíti ehhez az utat? Az ateizmus közjátéka. Az utóbbi 200 évben, amikor az ateizmus jelentékenyen elterjedt az egész világon, politikai rendszereket is hozott létre, és főleg itt Kelet-Európában, tehát mondjuk a Szovjetunióban és Kelet-Európában itt volt az epicentrum az ateizmusnak, az emberekben itt van a legnagyobb vágy most arra, hogy egy megutált dolgot, amiben csalódtak az emberek, ugye az egész ateista, materialista civilizációban és ennek a politikai gyakorlatában, ugye az úgynevezett szocializmusban és kommunizmusban, ebben csalódtak az emberek. És az emberek annál inkább kívánják azt, hogy most igenis a vallások nevében és a vallások közreműködésével épüljenek fel ezek az új államok, ezek az új országok, ezek az új hazák. Mert egy részegítő itallal elérik azt, hogy az emberek is vágyakozzanak erre. Tehát ezért rendkívül nehéz a mai világhelyzet, mert a mai világhelyzetben egyszerűen nem az teljesül csak, hogy itt politikai hatalmak, meg egyházi hatalmak úgy szövegetik a maguk hálóját, amit aztán rá akarnak borítani, mint egy kosarat a tömegekre, hanem itt van ez a bizonyos részegítő ital, amivel az embereket, hogy úgy mondjam, előre megdolgozzák annak, hogy az emberek maguk kívánják ezt, hogy ez jó, ez helyes, ennek így kell lennie. Én azt hiszem, hogy itt van valami félelmetes ebben. Ez a Nagy Konstantin idejében nem így volt. Akkor volt egy felülről jövő hatalom és erőszak. Most viszont van egy alulról jövő vágyakozás, kívánság, hogy bárcsak ezt a világot, ezt a szétzilált, ezt az erkölcstelen világot, bárcsak helyre lehetne hozni a vallások egyesítésével, és a vallások nagyobb aktivitásra késztetésére, ezt az emberek kívánják. És az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy vörös fenevadon, mely teljes volt káromlásnak neveivel, melynek 7 feje és 10 szarva volt. Most folytatom tovább az asszonyról, mit mond. Öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, megékesítetett arannyal, drágakővel és gyöngyökkel. Mi jut erről az eszükbe? Ez a parázna asszony kívülről nagyon szép, ugye? Csodálatos az öltözete. Bíbor, skarlát, arany, drágakő, gyöngyök. Tehát kívülről nagyon szép. Gyönyörű. Értékes. Szemet is gyönyörködtető. Valahogy így jellemzi a Szentírás az utolsó idők hamis egyházát, ami nagyon sokat ad a külső megjelenésre. Tömegdemonstrációkra, pompára, szertartásokra, liturgiára. Hogyan is jelentette ki egy középkori nagy egyház doktor? Javaslom, hogy mindenki jegyezze meg, mert egy csapással mindent elmond. A trienti zsinaton hangzott el 1545 és 63 között. Az egyház meg lehet a Biblia nélkül, de nem lehet meg a liturgia nélkül. Vagyis, mit mondott ez a középkori egyház doktor? Az egyház meg lehet a Biblia nélkül. Sőt, nagyon is jól meg lehet, csak kézben ne vegye komolyan a Bibliát az az ember, aki ide tartozik, mert akkor rögtön lelepleződik előtte, hogy ez most egyház vagy nem egyház. De a liturgia nélkül, a külsőségek nélkül épületek, üvegablakok, zene, füst, ceremónia, pompa. Tehát figyeljük meg, hogy a végső időkben ez újra vissza fog jönni. A végső időkben hiába volt racionalizmus, felvilágosodás az emberiség történelmében, a nagy tömegek ugyanúgy a vallási szokások, hagyományok, sokszor babonák, külsőségek alapján mennek és hódíthatók, meg nem az értelem alapján. Tehát külsőképpen ez az asszony öltöztetett bíborba, skarlátba, megékesítetett arannyal, drágakővel, gyöngyökkel, a kezében egy aranypohár volt. Idáig tart a felsorolás, mert most egy hirtelen váltással azt mondja, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznasságának tisztátalanságával. Tehát, kedves hallgatók, milyen döbbenetes látomás, kívülről vonzó és szép, de ha valaki belenéz, akkor azt mondja, hogy ez a merő iszony. Mert ugye a Bibliában ez, hogy tele utálatosságokkal, az utálatosság kifejezés már a mózesi könyvekben előfordul, mindig a pogány vallásokat illeti így a Szentírás, hogy utálatosság. Ugye ő azt mondja, hogy a más vallások, mondta Isten Izrael népének, más vallások szokásai, erkölcse, szertartásai, utálatosságok legyenek néktek. Ne közeledjetek ezekhez, ne érintsétek ezeket. És az ő paráznaságának tisztátalanságával. Utálatosság, tehát pogány elemek, paráznaság, tehát látszatra keresztény elemek, de velejükben nem keresztények. Kívülről nagyon úgy néz ki, mert bíbor, skarlát, arany, de belül pedig utálatosság és a paráznaság tisztátalansága. És a homlokára egy név volt írva, titok. Miért szerepel ez a név, hogy titok? Hát a Biblia sokszor használja ezt a kifejezést, hogy titok, nem olyan értelem, hogy soha nem tudjuk meg, hogy ez mit jelent. Például Pál apostol is azt mondja a Kolossé levél 4. fejezetében, hogy imádkozzatok érettem, hogy hirdessem úgy a Krisztus titkát, ahogy nekem hirdetnem kell. Tehát a titok az valami olyan mély összefüggés, ami csak az érthet meg, aki a Szentírást olvassa és tanulmányozza. Tehát a titok a Bibliában nem annyit jelent, hogy ezt soha nem tudjuk meg, az egy olyan rejtelem, aminek soha nem járhatunk a végére. A titok az, amit az ember megtudhat, csak akkor mélyre kell nézni. Különben a 9. versben is az szerepel, hogy itt van az elme, amelyben van a bölcsesség. Ugyanaz a kifejezés, mint a 13. fejezet végén, hogy itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert 666. Ugye már túljutottunk a 666-on, de ott is azt láttuk, hogy az megérthető, hogy mi az, hogy 666, aki gondolkodik, aki utána jár, aki kezébe veszi a Szentírást, aki meg akarja fejteni a titkot. Igen, az a Babilonról is tudja, hogy ez a Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Tehát mi ez a Babilon? A paráznáknak, tehát a parázna lányoknak és asszonyoknak, és a föld utálatosságainak az anyja. Két dolgot említ a Szentírás, hogy a történelem végén a keresztény egyházak is egyesülni fognak, paráznák, már amelyek paráznák, de a történelem végén ugyanebben a szövetségben a pogányvallások is egyesülni fognak. Szeretném fölhívni a figyelmüket egy 2 éve kiadott füzetre, amelyet az előadó társam írt, Vankó Zsuzsa, Mi az ökumenizmus, amely vizsgálat tárgyává teszi az ökumenikus mozgalmat, amelyről nagyon kevés ember tudja, hogy tulajdonképp micsoda. Ugye maga ez a szó, hogy ökumené, meg egység, ez egy rendkívül pozitív értelmű szó, egy szép szétszabdalt világban. Mindenki egységre vágyakozik és békességre, azt hiszem mindannyian. De ez a tanulmány megmutatja, hogy az ökumenizmus azt hirdeti, hogy minden vallást, tehát pogány vallásokat is, és keresztény vallásokat is egyesíteni kell, mert az oikumené görög kifejezés ennyit jelent, hogy az egész lakott föld. Tehát az egész lakott föld minden vallását egyesíteni kell. Az ökumenizmus nem annyit jelent, hogy egyesíteni, nem tudom, a református meg evangélikus egyházat, és ez már az ökumenizmus. Nem. Annyit se, hogy mondjuk egyesíteni a katolikus, baptista, református, ez sem egyesíteni, akik itt vannak a képen, az ortodox, a katolikus, a dalai láma. Ugye ez az Assisi beli ökumenikus találkozóról készült felvétel 1984-es. Tehát az ökumenikus mozgalom 6 alapelvét veszi sorra ez a tanulmány. Az ökumenikus mozgalom mindent egyesíteni akar. Hát csak egyetlen egy újságcikket hadd mutassak önöknek, február 6-án jelent meg, tehát most szombaton. Egy vidéki újságból olloztam ezt ki. Tudják, hogy ma a pápa Afrikában tartózkodik. Egy látogatást végez ott, ugye nem tudom már hányadik látogatása, körülbelül egy évet töltött már a Vatikánon kívül, annyi vallást fölkeres. A pápa találkozása vudu papokkal. Tudják önök, kik a vudu papok? Én eddig nem tudtam, de most ebből a cikkből valamit megtudtam róluk. Tessenek csak figyelni. Éneklő leányok vad ritmusú, kultikus vudu táncot mutattak be II. János Pálnak csütörtökön este Cotonouban, amidőn találkozó zajlott le a katolikus egyházfő és a legtekintélyesebb benini vudu doktorok között. Mint a Reuter hírül adta a pápa, akit a szertartás szemlátomás szórakoztatott, olykor pedig ámulatba ejtett, biztosította egy nyugat-afrikai országban született hagyományos vallás követőit, nem válnak hűtlenné őseikhez, ha áttérnek a római katolikus hitre. Sossa Gu de Hunge, benini vudu főpap, aki rózsaszín köntöst, fején pedig kígyó figurával díszített, aranyozott fakoronát viselt, nyugat-afrikai fon nyelven közölte II. János Pállal. Idézet. Sohasem láttam az Istent, de most találkoztam a pápával, és elismerem, hogy a jó Istennel találkoztam, aki valamennyi benini vuduért imádkozik. Ennyi az egész cikk. Most utána jártam ennek egy kicsit ennek a vudu vallásnak. Ez a vudu vallás a legsötétebb sámánizmus. Ugye ilyen kultikus táncokat lejtenek, hisznek a reinkarnációban, meg a holtak megidézhetőségében, és egy ilyen, hogy mondja, ilyen exaltált tánc, ezek ejtették ámulatba ugye a pápát, és azt mondja a pápa nekik, nem tagadják meg a vudu vallásukat, ha ők katolikusok lesznek. És milyen érdekes a törzsfőnöknek a nyilatkozata is, hogy ő tulajdonképpen nem látta soha az Istent, de most, hogy a pápával találkozott, majdhogy nem ezt elmondhatja magáról, hogy ő látta az Istent, aki a vudukért is imádkozik. Tehát még egyszer mondanám, hogy az ökumenizmus az nem annyit jelent, hogy itt Európában valami egység, vagy keresztények között egység. Az ökumenizmus annyit jelent, és ez sorra veszi az ökumenizmusnak a szellemi alaptételét, azt a 6 pontot. Hogy ugye az ökumenizmus azt mondja, hogy sehol nincs abszolút igazság. Egyik vallás sem mondhatja el magáról, hogy ő az igazságot hirdeti, csak egy részét az igazságnak. Minden vallás csak egy részét hirdeti az igazságnak. Kitalálták tehát az igazság pluralizmusa kifejezést. Ezért is egyesíteni kell a vallásokat, mert csak egységben igazak. Úgy önmagában egyik vallás sem igaz, csak egy mozaikja a nagy igazságnak. És aztán elolvashatják a többi 5 pontot is. Minden esetre itt a Szentírás tulajdonképpen ezt írja le, hogy a földi történelem végén ez a hatalmas egységesülés bekövetkezik, és most jön a Parázna asszonyról az utolsó kijelentés, és ez a legmegdöbbentőbb, és láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől, és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől. Mi az, hogy az asszony részeg volt a vértől? Itt csak egy valamire gondolhatunk, hogy ez a valláspolitikai egységesülés, ez erőszakkal fog párosulni. Ez üldözésekkel fog párosulni. Akik, mint a vudu vallás hívei, nem akarnak beletagolódni abba a szellembe és abba az egyházi gyakorlatba, ami azt tűzi ki célul, hogy minden egy legyen. És ezért mondja a látomás végén, hogy itt vérre megy ki ez a küzdelem. Az emberi történelem végén üldözések lesznek, vallási üldözések lesznek, vallási türelmetlenség lesz, újra felhívnám a figyelmüket a könyvre, amit néhány hónapja adtunk ki, John Locke-nak a Levél a vallási türelemről. Milyen nagy szükség van erre az egész világon, de Magyarországon és főleg Kelet-Európában, ahol olyan mérvű a türelmetlenség és a másik ember pocskondiázása és leszólása, hogy szinte előrevetíti az árnyékát valami sötét időszak. Nem tudom, hogy itt említettem-e már Budapesten, vidéken sokat említem, egy filozófus nő nyilatkozott tavalyi év végén az egyik országos lapnak, és megdöbbentett, mert ateista a filozófus nő, és a következőt mondta, ha Magyarországon az emberek nem ismerik meg a Bibliát, hanem az emberek csak a hittant ismerik meg, meg az egyházakat, akkor egy idő után újra le fognak zsidózni, le fognak cigányozni, le fognak szektázni olyan embereket, akik nem tartoznak azokhoz, akik a hatalmi vallást képviselik. Ha a Bibliát megismeri valaki, akkor soha nem fog zsidózni, cigányozni, szektázni. Ezt írja John Locke is csak éppenséggel 300 évvel ezelőtt. Nagyon aktuális könyv ez most Magyarországon, főleg annak árnyékában, amit itt a Biblia mond, hogy az emberi történelem végén sajnos újra visszatér a türelmetlenség, és hogy láttuk már az előző két előadáson, Jézus második eljövetelét is részben ez váltja ki. Az ártatlanok üldözése, a szentek és az ártatlanok vére. Vére, ugye élete, ugye a vér mindig az élet jelképe, tehát itt az életüket akarják elvenni és üldözik őket. Kedves hallgatók, micsoda világhelyzet lesz ez? Micsoda világ előtt állunk? Talán nem is mennék bele tovább részletesen a fenevad jellemzésébe. A fenevad, amelyről azt mondja, hogy a hét hegy, amelyen van, a fenevadnak az első azonosítását egy költő adta meg, és ez Dante volt, aki el akarja olvasni az isteni színjátékban a pokol 19. énekét, a következőt olvashatja, ugye Dante körülbelül 650 évvel ezelőtt írta ezeket a sorokat. Ezt írta az egyházához címezve, Dante a katolikus költő. Mert kapzsiságotok rontja a világot, jókat tiporva, rosszakat kimélve. Már gondolt az evangélista rátok, mikor egy nőt vizek fölött csücsülve a királyokkal szajhálkodni látott. Itt hivatkozik a 17. fejezetre Dante. Már gondolt az evangélista, tudnék János apostol nem csak Jelenések könyvének írója, hanem az evangélium is, amikor egy nőt vizek fölött csücsülve a királyokkal szajhálkodni látott, akinek e világra fölkerülve hét feje volt, és 10 szar védte, ha küzdött, de férje megrontá bűnbe merülve. Istenné tettetek aranyt, ezüstöt, nálatok bálványimádó se rosszabb. Egyet imád az, százakat a püspök. Tehát Dante ezt már világosan lát, hogy ez a paráznasszony, és alatta a fenevad, az tulajdonképpen ugyanaz. A paráznasszony a hitehagyó egyház, és a fő hitehagyó egyház, és az alhitehagyó egyház, a plusz a föld utálatosságai, tehát minden vallás benne van ebben, és a fenevad pedig a fő hitehagyó egyháznak a székhelye. Hatalma, a hét hegy, amelyet láttál. Ugye Róma városa épült hét hegyre, mindannyian tudjuk. De most, amire még szeretném fölhívni a figyelmüket magából a látomásból, és amihez egy költemény is kapcsolódik, de milyenek ezek a szerencsétlen népek? Milyen nemzetek lesznek a földi történelem végén? Először is a Biblia azt mondja, hogy a földi történelem végén különösen az európai nemzetek fognak megélénkülni. Ugye a 10 szarv a Bibliában mindig az európai nemzeteknek a jelképe. Ez Dániel könyve 2. fejezetében a 10 lábúj, és Dániel könyve 7. fejezetében a 10 szarv, ugye a fenevadból nő ki. Ugye az ókori Róma elbukása után jöttek létre az európai nemzetállamok, és a Bibliában, hogyha tetszenek találkozni ezzel a jelképpel, hogy 10 szarv, és utána azt mondja, hogy a 10 szarv, amit láttál, 10 király, vagyis 10 hatalom. Ez a 10 hatalom, ez a 10 politikai hatalom mindig globálisan az európai nemzeteket jelöli. Milyen megdöbbentő dolog, ha valaki végig tekintette Jelenések könyvét. Jelenések könyve olyan csodálatosan érzékelteti, hogy körülbelül a 17.-18. századtól Európáról áttevődik a történelem súlypontja, mert a világ vezető állama az Egyesült Államok lesz. Ezt láttuk a 12. és 13. fejezetben. De a történelem végén, amellett, hogy a világ vezető állama akkor is megmarad az Egyesült Államok, a történelem végén a 10 királynak, a 10 szarvnak lesz egy hatalmas ténykedése az, hogy összefogja az európai nemzeteket, és erejüket a fenevadnak adják, hogy a bárány ellen hadakozzanak. Hova jutnak az európai nemzetek? Nyilván az egész világ nemzetei borzalmas helyzetbe jutnak. Az ember tömegek részegek. Most maradjunk a látomáson. Ugye lerészegítette őket a paráznasszony a haragborával. Minden nemzet megrészegülten várja ezt a valláspolitikai szövetséget. De a legcivilizáltabb nemzetek, a legkulturáltabb nemzetek, akik felől talán még valami reménysége lehetett volna az embernek, az európai nemzetek. Hát ugye már önök is látják ezt, hogy az európai nemzetek hol járnak. Nem csak a háború köszöntött vissza újra Európába, hanem az irgalmatlan belső nemzetiségi, politikai, vallási feszültségek is. És az európai nemzetek rávehetők lesznek erre, szóval a nagy műveltség és kultúra és civilizáció nem sokat fog nyomni alatban. Kapcsolódik az irodalmi mű. Mert a magyar költők közül, ha a 20. századi költőt kellene választanom, hogy ki volt az a költőnk, aki úgy megsejtette azt, hogy itt baj lesz, nagy baj lesz. Nem csak azért, mert volt egy első világháború, amit ez a költő átélt. Nem csak azért, mert volt egy második világháború, ami közben ez a költő meghalt. De ez a költő valahogy, mert nem csak egy verse fog ma este elhangozni, hanem még egy verse, ez a költő valahogy megérezte, amit így fognak hallani a versekben majd, az őrült népek nyugtalanok. Az őrült népek nyugtalanok. Micsoda kifejezés. A nyugtalanság, amit mond a 46. Zsoltár, hogy nemzetek mozognak, országok inognak. Vagy mond a 46. Zsoltár után a 2. Zsoltár, hogy miért dühösködnek a népek, és gondolnak hiába valóságot a nemzetek. Vagy mond a Habakuk próféta könyve, hogy a népek tűznek építenek. Micsoda bibliai kifejezések ezek. Na hát, ezekkel a bibliai kifejezésekkel ér föl ennek a költőnek a verse, ami ma is nagyon aktuális. És valahogy, amilyen szerepbe öltözik a költő, ma is nagyon időszerű. Mert azt mondja a költő, hogy minden költő olyan, mint egy hírmondó. Minden költőnek valamit mondani kellene az embereknek, hogy emberek, most erre figyázzatok, arra figyeljetek. Azt mondja, én különös hírmondó vagyok. Nem tudok semmi újságot. Jelenetezi a verset, hogy ott ül a költő Esztergomban, látja a szomszédot is, ahogy gépfegyver próbál, milyen aktuális ez is most 40-50 évvel a költemény megszületése után, látja ugye a szlovák szomszédot, hogy mi csinál ott a Duna másik partján, de látja a szép magyar helyzetet is, és látja az embernek az emberiség helyzetét is, hogy az őrült népek nyugtalanok, hogy szóval itt valami világkatasztrófa készülődik. És a vers, hogy ezt lejátsz, hogy ez a költő nem tud semmi újságot, de amit elmond, az olyan, amit más költők nem mondtak el. Más költők beszéltek erről, arról, amarról. Egyik így hirdetett világmegváltást, másik úgy, egyszer Sztálinódát írtak, máskor ilyet írtak, egyszer ezt a díjat vették át, egyszer amaszt a díjat. Ez a költő valóban egy hegyi költő volt, és magányos költő. Azt mondja ő magára, hogy ő nem tud semmi újságot, de amit leír, az döbbenetesen belevág a bibliai proféciák sodrába, és amitől retteg, hogy a vers végén nincs ember. Jön egy fehér tigris, elnyújtózik, elhullajtja szőrét, jön a tájon, és nincs ember. Vajon ez a költő nem jobban megsejtette a 20. század végét, mint sokan azok, akik ma élnek, de a mának nem tudnak mit mondani. A vers több mint 50 évvel ezelőtt íródott, és az egyik tanulmánykötetnek, amit a Petőfi Irodalmi Múzeum kiadott a költő centenáriumának az évfordulójára, nem véletlenül tanácsoltuk azt, hogy ezt a verset tegyék. Így jelent meg a Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve 1983-ban, mint különös hírmondó.
Babits Mihály, mint különös hírmondó. Mint különös hírmondó, ki nem tud semmi újságot, mert nyáron át messze a hegy tetején ült, s ha este kigyúltak a város lámpái alatta, nem látta őket sem nagyobbnak, sem közelebbnek a csillagoknál. S ha berregést hallott, találgatta, autó vagy repülőgép, vagy motor a síma Dunán. S ha szordobogásokat hallott tompán a völgyekben maradozva, gondolhatta, házat vernek len kőmévesek, vagy a rossz szomszéd a folyón túl gépfegyvert próbál. oly mindegy volt neki. Tudta, balga az emberi faj, s nem nyughat, elrontja a jót is. Százakon át épít, s egy gyermeki civakodásért újra ledönt mindent. Sürgősebb nékik keserves jussa a bandáknak, mint hogy kiviruljon a föld, és a konok isteneket vakítva lobogjon az égig szellem és szerelem. Jól tudta ezt a hegyi hírnök, s elbújt messze a hírektől. De ha megjön a füttyös, korbácsos korhely, a szél, s ha kegyetlen a távolodó nap kélyes mosolyjal nézi, hogy sápadnak érte öngyilkos bánatban elhagyott szeretői a lombok, és ingnak, mint beteg táncos lány, aki holtan hull ki a táncból, akkor a hírnök föláll, veszi botját, s megindul a népes völgyek felé, mint akit nagy hír kerget le hegyéről. És ha kérdik a hírt, nem bír mást mondani. Ősz van. Nagy hírként kiáltja, amit mindenki tud. Ősz van. Úgy vagyok én is. Nagy hír tudója. S mint bércet, annál több forrás feszíti, mennél több hó ül fején, öreg szívem úgy feszül a szavaktól, pedig mi hírt hozok én? Mit bánom a híreket én? Forrong a világ, napok állnak versenyt az évekkel, évek a századokkal, az őrült népek nyugtalanok. Mit számít? Én csak az őszre nézek, mert az őszt érzem, mint bölcs növények és jámbor állatok. Érzem, a föld hogy fordul az égnek aléltabb tájaira, slankad lélegzete, mint szeretőké. Ó, szent ritmus! Örök szerelem nagy ritmusa, évek ritmusa, Isten versének ritmusa, mély kicsi minden emberi történés. A tél puha lépteit hallom, jő a fehér tigris, majd elnyújtózik a tájon, csattogtatja fogát, harap, aztán fölszedi lomhat tagjait, s megy, hulló szőrétől foltos a rétség, megy, s eltűnik az új tavasz illatos dzsungelében.
Ugye említettem, még egy másik Babits vers is el fog hangozni. Babits Mihály valóban nagyon mélyen vívódott a népek nyomorával és a népek sorstalanságával. Noha nyilvánvalóan a Jelenések könyvének ezeket a szakaszait nem ismerte, de ugyanarra érzett rá, csak nem hasonlóra, amit itt a Jelenések könyv olyan mélységesen bemutat. Néhány döntő dologra még mielőtt a 18. fejezetet felolvasnám, szeretnék ráutalni. Talán itt van ez a megdöbbentő kijelentés, amikor magyarázza az angyal János apostolnak a látomás után a jelképeket, a 9. verstől, hogy itt az elme, melyben van a bölcsesség, a hét fő, a hét hegy, melyen az asszony ül. Király is hét van, az öte elesett, az egyik van, a másik még el nem jött, és mikor eljön, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, mely volt és nincs, az maga a nyolcadik, és a hét közül való, de a veszedelemre megy. Kedves hallgatók, sokan töprengtek ezen a kijelentésen, hogy mi ez, hogy volt és lesz, mit jelent az, ez a talányos kijelentés, hogy király is hét van, öte elesett, az egyik van, a másik még el nem jött. És általában mi ez a hét hegy, ami közül már öt elesett, de majd jön még, van egy, jön még egy, és a végén maga az is megjelenik, aki a fenevadba életet lehelt, ahogy eddig olvashattuk jelenések könyvében. Hát nagyon gyorsan hadd azonosítsam ezeket a jelképeket, mert a Bibliának itt egy nagy összefoglaló részéről van szó. A Bibliában azokat a hatalmakat látjuk felsorolva, amelyek a történelem során mindig egytől egyig az Isten népe és az Isten tervei ellen küzdöttek. Dániel és jelenések könyvének a váza proféciáit foglalja itt össze a Szentírás, hogy mit jelent, hogy egy hatalom kinövesztett fejeket, és öt már ezek közül nincs. Az egyik van, a másik rövid ideig lesz, és a végén az is megjelenik, aki kinövesztette őket. Aki Dániel könyvét ismeri, az tudhatja, hogy ezek a vadállatok a hetedik fejezetben jelentek meg. Az első az ókori babiloni birodalom volt. Ezt váltotta fel a Médó-Perzsa birodalom, azt váltotta fel a Nagy Sándori Görögország, azután azt váltotta fel az ókori Róma, de az ókori Rómának a jogfolytonos hatalma az nem tűnt el a történelemben. Négyig eljutottunk, de vajon mi lehet az ötödik? A jelenések könyve 11. fejezetében találkoztunk még egy olyan hatalommal, amely feljött, de most már vége van, erre az időszakra vége van. És ezt a hatalmat azonosítottuk az ateizmussal és annak a politikai rendszerével, amely a francia felvilágosodás és a francia forradalom századában jött létre. Nagyon érdekes bibliai jövendőlés, nem ez az egyetlen, amely azt mondja, hogy az ateizmusnak vége lesz a végső történelmi korszak küszöbén. Az ateizmus és politikai gyakorlata nem fog tartani a világtörténelem legvégéig, mert akkor az egyházaknak és a vallásoknak a hatalma következik. Tehát az, hogy öt fej elesett ennek a hatalomnak a reprezentánsai közül, Babilónia, Médó-Perzsia, Nagy Sándori Görögország, ókori Róma, és a mélységből feljövő fenevad, az is fenevad, az ateizmus, amelynek a napja erre az időre leáldozott. Azt hiszem, hogy ma még van néhány ateista kormány, ateista nemzet, ami deklarálja mondjuk Kubától Észak-Koreáig a maga felfogását, de ezek pillanatok műve, hogy ezek összeroppannak, és ezeknek végük van. Ami van, az a középkori Róma. Ez van. A pápai Róma. Ma van, ugyanúgy van, mint egykor volt. Ennek adta meg a teljhatalmát 13 évszázadban, a Biblia ezeket már végig tekintettük, de itt a előadás sorozatunknak a rövid sematikus vázatában elvetik innen az asztalról. Ez fel van tüntetve, hogy ez az 1260 év, amelyet hétszer ad meg a Szentírás, ez mindig a középkori, tehát a pápai Rómának a jelképe. Ez van. Ami eljön, de egy nagyon rövid ideig lesz csak uralkodása, ez lesz a Babilon. Tulajdonképpen a nagy vallási egységesülés, az ökumenizmus. Ebbe benne van a főparázna, a mellékparáznák és az utálatosságok. Tehát ebben minden vallás benne van. És nyolcadikként milyen megdöbbentő, hogy itt beszél egyedül a nyolcadikról. A Bibliának az egyetlen egy helye, amely azt mondja, hogy a történelem végén olyan nagy lesz az űrzavar. Valami olyan eszeveszett ámítás és csalás lesz a történelem végén. Megjelenik az ős csaló is. Megjelenik a csalásnak az atya. Megjelenik a hazugság atya, aki mindezt a történelemben kinövesztette. Megjelenik világosság angyalának öltözve, amit Jézus így mondott Máté evangélium a 24. fejezetében, Jézusnak egyik talányos mondása, de most nyer igazi értelmet, hogy amikor azt mondják, hogy itt van a Krisztus, vagy ott van a Krisztus, akkor ne higgyetek. Megjelenik a történelem végén maga Sátán is. Szóval valami eszeveszett, okoli, diabolikus történelmi vég lesz ez, amikor Sátán is megjelenik, és vajon mikor jelenik meg? Akkor, amikor elveszíti a Babilon a vizeit, amikor kiszárad Babilon alól az Eufrátesz, amikor a nagy embertömegek látják, hogy ez a valláspolitikai szövetség, ez nem oldott meg semmit. Ez a világot még mélységesebb válságba sodorta, és most már ebből a válságból nem lehet kilábalni. Tessenek megfigyelni, hogy a 16. vers ezt is bejelenti már ebben a fejezetben, hogy a 10 szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják, és mezítelenné teszik, eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míg nem betelnek az Istennek beszédei. Mit jelent az, hogy az Isten adta a szívükbe? Isten hagyja ezt a történelemben, hagyta is, ezt már történelmi tény, ha erre mutatok. Ezt is hagyni fogja az Isten. Az Isten hagyni fogja ezt, hogy a történelem végén egy egyházi hatalom újra a régi erejével, teljes erejével legyen ott a világ közepén, hogy létrehozzon egy óriási valláspolitikai összefogást, világkormányt, és hagyja azt is az Isten, hogy megjelenjék a fő csaló, aki belezavarta az emberiséget egész történelme folyamán az ádász hatalmi harcokba. Az Isten ezt hagyja. De az Isten megmutatja, hogy nem ő semmisíti ezt meg, a saját szövetségei megsemmisítik. Ugye milyen megdöbbentőképp, hogy neki vadulva rárontanak, eszik annak húsát. Szóval a politikai hatalmak, ugye a királyok előtt lelepleződik, hogy az egyházi, ezek az egyházak semmit se tudtak csinálni. Ez szemfényvesztés volt az egész. Ellene fordulnak, és az egész zűrzavar a tetőpontjára hág. De a Biblia arról is gondoskodik számunkra, hogy most a 18. fejezetben újra megszólaljon szinte minden. Megszólaljon a 18. fejezetben az egész zűrzavar, most már elérkeztünk a hatalom után a zűrzavarig, a teljes topzódó zűrzavarig, ez is megszólal a 18. fejezetben, de meg fog szólalni még egy csodálatos vigasztalás, hogy az Isten minden egyházból kiszólítja majd azokat, akik Krisztust akarják követni. Mert hiszen ezek a bárány ellen hadakoznak, ne felejtsük el. Krisztus azonban kiszólítja azokat, akik őre hallgatnak. A 18. fejezet első verseinél fölemelőbb része, azt hiszem a Bibliának nincsen, amikor ezekről az előttünk álló eseményekről gondolkozunk, mert így kezdődik. És ezek után láttam más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És kiáltott teljes erejéből, nagy szóval mondván, leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, és minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölségnes madárnak tömlöcévé. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. És hallottam más szózatot a mennyből, amely ezt mondta. Fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett Isten az ő gonoszságáról. Fizessetek úgy neki, amint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint, amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetett néki. Amennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyásszal fizessetek néki, mert ezt mondta az ő szívében, úgy ülök, mint királyné asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Annak okáért egy nap jönnek őre az ő csapásai, a halál, gyász, éhség, és tűzzel égettetik meg, mert erős az Úr az Isten, aki megbünteti őt. Azonnal olvasom majd befejezésül tovább ezt a 18. fejezetet, csak éppen a legvigasztalóbb dologra hadd hívjam fel a figyelmüket. Akkor, amikor ez az egész földi valláspolitikai egységesülés szinte már a tetőpontjára jut, amikor azt mondja, hogy nem ülök úgy, mint özvegyasszony, úgy ülök, mint egy királyné asszony, én vagyok az egész földnek a vezetője, akkor Isten részéről a nagy evangélium hirdetés során felhangzik ez a felszólítás. Fussatok ki belőle, én népem! Kedves hallgatók, miért nevezem ezt a Biblia egyik legvigasztalóbb részének? Mert a Biblia itt mondja ki, több más helyén is kimondja, de most itt járunk, és itt mondja ki talán a leghatározottabban, hogy Istennek minden egyházon belül egész népei vannak. Nem úgy van az, hogy van egy egyház, és az a tiszta egyház, és máshol sehol semmi. Máshol ugye parázna egyházak vannak, és ez igaz, mert hát egy fő parázna, és alparáznák, és utálatosságok vannak a föld vezető erői között. De a Biblia azt mondja, hogy emberek ekkor fognak rádöbbenni, hogy itt tovább nem maradhatok. Nem maradhatok tovább a vudu vallás között, nem maradhatok az iszlámban, nem maradhatok a buddhizmusban, nem maradhatok ebben és ebben a keresztény vallásban. Miért? Mert ezek lettek minden gyűlölséges madárnak tömlöcévé. Eltorzultak, iszonyat, ami van ezekben, a tanítás, a stílus, a külsőségek, belső tartalom nélkül, és Isten akkor azt mondja, fussatok ki belőle, én népem. Tehát még egyszer mondom, Isten azt mondja, nem azt mondja, hogy fusson ki belőle egy vagy két ember, azt mondja, én népem. Istennek minden egyházban hatalmas tömegek várnak erre a megszólító szavára. Minden egyházban vannak emberek, ezresével, tízezresével, talán százezresével, akiket gyötör az egyházuknak a torz felfogása és lelkülete. Akik nem nyugszanak bele abba, hogy Krisztus szava és az egyház szava között ilyen óriási a különbség, de még eddig nem tudtak választani. Most majd tudnak választani. Isten ezért is hagyja a gonosz erőinek a beteljesedését. Mert mikor könnyű választani egy embernek? Amikor az ember világosan látja, hogy fekete, fehér. A történelemben sokszor volt amolyan szürkeség. Amikor választani csak azt tudott igazán, aki utána járt a dolgoknak. Most is utána kell járni a dolgoknak, csak sokkal nyilvánvalóbb lesz a választás és a döntés. Mert emberek világosan látják majd, hogy ez minden gyűlölséges madár tömlöce, ez pedig a bárány szava. Ezek a bárány ellen hadakoznak, ez pedig a bárány mondja. Ezek a földi hatalmak elgondolásait követik, én pedig a bárányt akarom követni, bárhová is megy. Milyen vigasztaló kijelentés. Egyrészt azért, hogy Istennek hatalmas népei vannak ma is minden egyházban, a katolikus egyházban is óriási tömegek várnak az Istennek erre, a megszólító szavára. Protestáns egyházakban is, de minden más vallásban is. Tehát mindegy, hogy most buddhizmus, iszlám vagy budu vallás, teljesen mindegy. Akik a lelki ismeretükben nem nyugszanak bele a hazugságba. Hogyan is mondja Pál a második Tesszalonikai levél második fejezetében? Akik befogadják az igazság szeretetét az ő üdvösségükre, azok meg fognak menekülni. Akiknek fontos, akiknek értékes az igazság, és az Isten és Jézus Krisztus igazsága, meg fognak menekülni, tömegek lesznek. Ézsaiás könyvében azt olvassuk, hogy a tenger kincsözöne fog fordulni az Istenhez. Ézsaiás könyve 60. fejezetében. Jézus Krisztus azt mondta János evangélium a 10. fejezetében, hogy neki sok juhai vannak különböző aklokban. És azt mondta, hogy sokan vannak. És ő majd kiszólítja azokat a juhokat. Nem aklokat fog Jézus egyesíteni. Sajnos nagyon hibás az a fordítás, ami öröklődik a Bibliában. Lesz egy akol és egy pásztor. Hányszor lehet ezt ma hallani? Lesz egy akol és egy pásztor. Ez a Bibliában úgy van, lesz egy nyáj és egy pásztor. Tehát Jézus nem aklokat fog egyesíteni, hogy egyik parázna akolt, a másik parázna akolla egyesíti. Na, és íme ez a vallás. Hanem Jézus a teljesen hasznavehetetlenné vált aklokból kiszólítja az ő követőit. Amit mond az Ézsaiás könyve, amit mond a János 10. fejezete, az itt jelenti be a Jelenések könyve 18. fejezetében ez a csodálatos ige, a 4. vers, fussatok ki belőle, én népem. Mert az is igaz persze, hogy gyorsan kell szakítani minden vallással és minden politikai törekvéssel. Miért? Mert most már csak fölolvasnám, hogy mi következik ezután. Ami ezután következik, az a 7 csapás utolsó 3 csapásának egy részletesebb megismétése. Tulajdonképp mondhatnám, hogy inkább csak a 6. és 7. csapásnak. Ez így hangzik. és siratják őt, és jajgatnak ő rajta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ő égésének füstjét látják. Nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt mondván, jaj, jaj, te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted. A föld kalmárai is siratják és jajgatják őt, mert az ő áruikat immár senki nem veszi. Arany, ezüst, drágakő, gyöngy, gyolcs, bíbor, selyem és karlát cikkeket, és mint tímfát és minden elefántcsontedényt és drágafából és részből és vasból és márványkőből csinált minden edényt, és fahéjat és illatszereket és kenetet és tömjént és bort és olajat és zsemjelisztet és gabonát és állatokat és juhokat és lovakat és kocsikat és rabokat és emberek lelkeit. Nagy kereskedés lesz a világ végén. Lesz egységes piacgazdaság. Adnak, vesznek az emberek. Óriási kereskedés lesz. Figyelik, még emberek lelkeivel is kereskednek. Ezért csak úgy zárójelben mondom, hogy nagyon nagy író volt ez a Gogol, aki megírta azt, hogy a földi történelemben eljön az az időszak. Nem a rabszolgák testével kereskednek, az emberek lelkével kereskednek. Mert az embereket ma szellemileg manipulálják, és fűzik bele, és húzzák bele minden csatornába, azért, hogy emberek meggazdagodjanak. Óriási kereskedés lesz, hogy a kalmárok is látják, hogy mit veszítenek. És a gyümölcs, amit a te lelked kívánt, eltávozott tőled, és minden, ami ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többé azokat meg nem találod. Ezeknek árusai, akik meggazdagodtak ő tőle, távol állanak az ő kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván. Tehát tessenek figyelni, kereskedők, most már árusokról is szó van. Ugye a világon ma az emberek általában nem a munkából élnek meg. A világ pénzforgalmának a 60%-a újraeladás, olvasom a statisztikában. Itt mindenki kereskedik. Kevés ember dolgozik, többen kereskednek, akik dolgoznak, szegények maradnak, akik kereskednek, gazdagok lesznek. Ez ilyen világméretűvé szélesülő panoráma, ami a gazdasági kereskedés mellett azért a lelki kereskedést is magába foglalja, mert hiszen Babilonnal kereskedik. A Babilon árucikkeit, ennek a valláspolitikai dolognak a szellemi termékeit akarják eladni. És az árusok is sírnak és jajgatnak, és ezt mondják, jaj, jaj, a nagy város, mely öltözött gyolcsba, bíborba, skarlátba, és megékesítetett arannyal, drágakővel, gyöngyökkel, hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság. És minden hajós mester, és a hajókon levők mind, a sokaság és az evezők, és valakik a tengeren kereskednek, távol állnanak. Kalmárok, árusok, hajósok. Távol, távol, kiszáradta a víz, nem követik már őt. És kiáltottak, látván az ő égésének füstjét, és ezt mondták, mi hasonló-e nagy városhoz? És porthányván az ő fejükre kiáltottak sírván és jajgatván, és ezt mondván, jaj, jaj, az a nagyváros, amelyben meggazdagodott mindenki, akinek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztult egy órában. Örülj ő rajta, menj, és ti szent apostolok és próféták, mert az Isten büntette meg ő érettek való büntetéssel. És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ felvőn, és a tengerbe vetette ezt mondván, ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon, ama nagyváros, és többé meg nem találtatik. Aki szenved majd, gondoljon erre a jelképre, mint egy malomkövet a tengerbe dob, és vége. Hatalmas, hatalmas alkotmány, de egyik pillanatról a másikra vége lesz. És hárfásoknak és muzsikásoknak és síposoknak és trombitásoknak szava, te benned többé nem hallatik. Kedves hallgatók, én is gyászolok. Mivé lesz a művészet? Mivé lesz a művészet? A művészet mindig annak a szekerét tolta, aki megfizette őt. A művészek egy-két kivétellel mindig azt dalolták, amilyen kottát elébük tettek. Sokat gondolkoztam a művészet alkotásain, meg a művészet történelmén. Nagyon kevés volt az a művész, aki a szó igazi értelmében őszinte, mély, megrázó műveket hozott létre. Nem is volt helye a világban. Még halála után is több évszázad kellett, hogy felfedezzék. A felfedezése se olyan volt, amilyennek lenni kellene. De az egész művészet, az embernek az egyik legnagyobb képessége, gondolják meg, micsoda csodálatos zeneművészet, irodalom, képzőművészetek, ezek mind beállnak a Babilonnak az uszájába, mint a kalmárok, az árusok, a hajósok. Mert hiszen ezek is siratják Babilont. És semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned, és malomnak zúgása sem hallatik többé te benned. És szövétnekeknek világossága többé te benned nem fénylik, és vőlegénynek és menyasszonynak szava nem hallatik többé te benned, mert a te kalmáraid voltak a földnek fejedelmei, mert a te bűvöléseidtől eltévejettek mind a népek. Egy kicsit hadd, nagyon szép ez a magyar szó, hogy bűvölés, de itt az eredetiben az van, csodagyógyszer. A te csodagyógyszereidtől eltévejettek mind a népek, és abban prófétáknak és szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, akik megölettek a földön. Kedves hallgatók, itt siratják Babilont, de kik siratják Babilont? Akik támogatói voltak, akik nem találták meg a számításukat. És én azt hiszem, hogy itt sajnos mindenki benne van. Itt benne vannak a politikai hatalmak, mint királyok, benne vannak a kalmárok, mint kereskedők, ugye, mint a gazdasági oligarchia. Itt benne vannak a hajósok, az árusok, ugye a kis emberek, meg azok, akik a maguk területén kiszolgálták ezt az egész valláspolitikai gépezetet. Benne van a kultúra is. Mi hiányzik ebből? Tudomány, kultúra, minden benne van. Megdöbbentő dolog. Ez úgy, mint egy malomkő elsüllyed. Ennek vége lesz. És megmaradnak majd azok az emberek, akik valóban igaz módon akartak élni. Hogy az egész történelemben, történelemből azok maradnak meg, és főleg a végső idők történelméből ezek fognak megmaradni. Befejezésül hadd idézzük Babicsnak egy újabb versét. Talán nem annyira ismert Babics versek ezek. Ugye Babicsnak egy nagyon érdekes verse az, ami most megszólal. Az első sorát emelte címmé, az Isten és ördög. Aztán jön egy olyan kicsit gúnyoros, kicsit ironikus dolog, hogy az Istent, de az ördögöt is megunta az emberiség. Az emberiség nem kíváncsi az Istenre, ez Babics megírta mondjuk egy regényében is, az Elza pilóta vagy a tökéletes társadalomban is, aminek azt írja az utószavában, hogy az emberek nem kíváncsiak az Istenre, és az Isten távozni is fog ebből a világból, mert ha nem kell az embereknek az Isten kényszerrel nem akarja magát az emberekre erőltetni. De az emberek nem hisznek abban, hogy van egy személyes gonosz. És az ember, mondja Babics ebben a versében, hordja mind a kettőnek ürült hivatalát. Az ember úgy gondolja, hogy ő Isten is lehet, játszik azzal a lehetőséggel, hogy ő gonosz is lehet. Az ember mindenhatónak képzeli magát, és ez a borzalmas emberi autonómia, hogy mi emberek mindenek vagyunk. Megint Babics mennyire ráérzett a történelemnek az üterére, hogy mi emberek mindenek vagyunk. Mi nem törődünk az Istennel, elfogadjuk őt, vallásosak vagyunk, nem vagyunk ateisták, de hogy az Isten mit mond, hogy mi van a Bibliában, hogy az Istennek mi az akarata, ez már nem érdekli az embereket. Hogy az ördög, szép középkori mese, az sem érdekli az embereket. Majd az ember megcsinálja a maga történelmét. Erről szól ez a Babics vers, hogyha az ember kezébe veszi a történelmét, vagy úgy hiszi, hogy kezébe veszi a történelmét, akkor tulajdonképpen a gonosz eszköze az ember. Amikor volt a Babics évforduló, és az egyik folyóirat megkért, hogy csak egy nagyon rövid Babics írást írjak, akkor ennek a versnek az egyik részével zártam a tanulmányt, a Tiszatájban jelent ez meg 1983-ban, és azt írtam, hogy ennél mélyebben magyar költő nem mutatta be a jövőt, hogy itt nem lesz majd levegő, hogy nem lesz a gyümölcsben íz, hogy itt minden ki fog veszni, meg fog fertőződni, megint csak az, mint a bibliai proféciák. Csak hogy Babits verse nem a reménykedés felé kalauzol, hanem Babits azt mondja, és ezt már egy gégerákos költő mondta, és egy összes reményében csalatkozott költő mondta, bárcsak meghalnék már, de ezt a világot már többet se a testem, se a lelkem nem kívánja. Ugye himbái ringass engem nagy óra, nagy időóra, míg egyszer végképp el ne aludnék, mert ebben a történelemben én semmi reményt nem látok, mert ez a történelem egy gyilkos történelem, itt minden össze fog omlani, és ami más Babitsnál, mint egy másik nagy költőnél, akit őt annyira csodált, Vörös Marti Mihály ki tudta mondani a Vén cigány végén, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Ez Babits már nem tudta kimondani. Babits azt mondja, itt ünnep, minél gyorsabban távozni az életből, mert borzalmas ez az élet, borzalmas ez a történelem. És azért borzalmas, mert itt a 20. században ezt kell nap után meglátni, hogy sem Isten nem kell az embereknek, sem az ördögöt nem veszik komolyan. Majd mi emberek. Na hát ebből ez következik. Most szóljon a vers.
Babits Mihály, az Isten és ördög. Az Isten és ördög két jó hivatalnok. Mennyivel vadabb lett és gazabb a világ, mióta az ember e gyenge akarnok viszi mindkettőnek ürült hivatalát. Mint a gyermek építés rombol is egyben, épít, hogy legyen mit rombolni, felhőket karmol házaival, majd fölibük szökken és nagy diadallal lebombázza őket. De talán úgy kell, és már elvégeztetett. Én már összeomlott városokat látok, vadpaloták helyén csöndes romhegyeket, s betonok gőgjéből törmelékszikláket. Szakadt drótok lógnak, mint a tavai gaz, s messze tereket fed a vasak selejtje. Felett célú gépek hullamezeje az, ahol a rozsdának nyíl virágos kertje. A megmaradt ember kibúvik tornyából, gyilkos ülledékek foszlanak a völgyben. Van-e még friss szellő elven virágból? Vannak-e épp csírák a mérgezett földben? Ó, lesz-e még jó íz gyümölcsben, italban? Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett? S a megehült pásztor fogja-e, mint hajdan, nézni még óriás óráját az eget? Mit mutatsz minélkünk, te nagy sima óra? Magunk gyilkosává ítélt embereknek. Vagy átallott sorsunk jegyezni, mióta gonosz kis órákat gyártunk te helyetted. Közönösen tűz rám vadarcod. Itt állok a fa alatt, mely pár aszú egy medgyet ad még. Úgy érzem, hogy ingád vagyok és himbálok, csak ringas, még bambán végképp elaludné.
Kedves hallgatók, ez fért bele a mai előadásba, a vetítést megint két hét múlva fogom bepótolni, viszont látásra két hét múlva azon az előadáson, amelyen már megnyílik az ég, és Jézus második eljövetele következik.